Sziasztok! Ez a Pixelcast második adása. Mai témánk művészete a videójáték. Akik jelen vannak, Kaszman.
Sziasztok!
Sziknesz.
Hello.
És Antaru. A művészet általánosan elfogadott meghatározás szerint a valóság visszatükrözése a művész látásmódján átszűrve. Mitől válik műalkotásra a videójáték?
Mondjuk a grafikájától, a művészeti dizájntól, a zenétől, a megteremtett azt atmoszférától, azt is meg lehet egy művészeti alkotásként élni. Szerintem emberre válogatja, hogy ki mennyire látja meg benne azt, amit egyetlen a készítők szeretnének láttatni.
De szerintem a játéknak pont nem az a lényege, hogy milyen elemei vannak, mennyire művészi elemei vannak. Ebben a szobában is vannak gyönyörűen rajzolt képregények, vannak zenék, amiket bekapcsolhatnánk, és nagyon jók. De az, hogy én ezeket működtetem, vagy kibekapcsolgatom, esetleg megváltoztatom, az még nem művészet. Az elemek magukban művészetek, de amivé összeáll a játék, az szerintem nem az.
Az nem művészetnek számít, hogyha téged például a készítők próbálnak rávezetni arra a fajta művészeti élményre, katarzisra, amit ők szeretnének veled éreztetni. Én értem, hogy legtöbb játékos, vagy nagyon sok játékos nem éri meg ezeket az élményeket. Ez főleg ott vannak a játékban, és ezeket fel lehet fedezni, aki erre érzékeny.
Például
legutóbb beszéltünk a Tenchu-ról. Az a jelent, amikor te kilépsz úgymond ninjaként az éjszakába, esik a hó, megszól az a csodálatos gitárzene, az önmagában az egy komplex, akár művészi jelentnek is felfogható. Tehát az alkotók azt úgy készítették, úgy állították fel azt a jelenetet, hogy te, hogyha érzékeny vagy erre, akkor ezt egy ilyen katarzisként is meg tudod élni, mint ahogy te meg is élted. Ez nem művészet?
Szerintem az egy reakció.
De nem építenek direkt erre a reakcióra? Ez volt a terv, pont ez a művészi terv, a tervezés a háttérben, nem? Hogy
rendben.
Veled ezt szerették volna éreztetni, és hogy te ezt érezted, vagy 10-ből egy mondjuk ezt megélte, akkor elérték a céljukat.
Ez rendben is van, ezt akarják éreztetni, lehet, hogy éreztetik is, de azt mondom, hogy ehhez nem kell videójáték legyen az a csatorna, amin keresztül ezt megkapom. Vagy attól, hogy interaktív, sokkal hatékonyabb, vagy intenzívebb az élmény, ez lehet, de mitől lenne ez művészet?
De egy esztétikai élmény alapvetően az lehet művészet. Igazából pont, hogy a szépségérzetünk által átélhetünk művészi dolgokat. Gyönyörérzés, ugyebár.
Igen, ezt elfogadom, hogy vannak esztétikai élmények a játékokban. De amikor játékról beszélünk, akkor én ezt nem elemeire bontva kezelem, hanem játékként. Ott az Okami, egy gyönyörű példa. Arra nem lehet mondani, hogy nem művészi, mert az egyenesen egy festési stílust elevenít meg. Hogyha egy állóképet megnézek belőle, akkor azt mondhatom rá, akár kis túlzással, hogy ez egy régi japán festmény. És úgymond az a grafikus, vagy az a rajzoló, aki mindezt összehozta, az egy művész. Ez világos, ezt nem tudom tagadni. De a játék az nem az, nem az a kép. A játék szerintem az a cél, azok a kihívások, azok a játék tartalmak.
Akkor én visszakanyarodnék a múltkori témához, a hangulathoz, amikor én azt mondtam, hogy szerintem egy komplex élményként kell igazából kezelni a játékokat, és nem lehet csak minden egyes játékot kezelni konkrét játékmenet alapján, hanem komplex élményként, ahol összeáll a zene, a setting, az atmoszféra, a képi világa, az egész összeáll egy olyanná, ami több, mint az elemek összessége, és ez a művészet. Az ok, ami szerintem egyébként jó példa, mert nem csak a képekről szólott, a zene is hibátlanul passzol például a témaválasztáshoz, a főszereplő karakter, ugye maga a farkas. Ránézel, szerintem az a játék több, azért is szerethető annyi ember számára, mint az elemek összessége.
Én meg azt mondom, hogy az ok, amit látsz, amit hallasz benne, az csak egy díszlet egy színpadon, és a színész az te vagy, és gyakorlatilag az kéne legyen a művészet, amit te csinálsz. Maga a játék az inkább úgy mondom, mint egy festőnél vászon, gyakorlatilag ezt kapod a játékból, vagy egy hangszert kapsz, de neked kell játszani rajta. És én azt tartom igazából művészetnek, amikor valaki ezen tud játszani. Például megnyer egy Street Fighter bajnokságot olyan módon, ahogy láthattuk híres videókban. Vagy hiba nélkül visz végig, láttam már erre is videót, egy Devil May Cry-t. Lehet, hogy elrugaszkodtam nagyon a dolgoktól, és természetesen nem mondok nemet arra, hogy az nem művészi, ami a játékban van, de hogy a játék maga művészete, az számomra kérdés is.
De akkor szerintem két irányból kéne megvizsgálni a témát. Az egyik az, hogy az esztétikai élmény alapján művészet lehet egy játék, a másik az pedig, hogy az interaktív élmény alapján lehet-e a játék maga interaktív művészet. És itt jött be még egy harmadik nézőpont, amit te mondasz, hogy maga a játékos válik művészé, az alapján, ahogyan játszik a játékkal. Szerintem ez már egy kicsit független is attól, amiről feldobtuk a témát. Meg kell közelíteni ezt a három aspektust. Jó, most én igazából azt mondanám, hogy pusztán esztétikai élmény tekintve, ugye a videójáték az simán besorolható mondjuk egy komplex művészet kategóriába, mert miért ne adhatna olyan szép esztétikai élményt, mint akár egy festmény. Azért látunk már példát gyönyörű szép játékokra, amik túlmentek azon, hogy leképeztek egy szép tájképet poligonokká, meg séderekké, és valahol több lett az az élmény attól, mint hogy egy szép világban járkálunk. Mondjuk mondhatnám például a Limbót, ami egy tipikus példa erre.
Igen, viszont ha felrajzolunk egy vízszintes tengelyt, aminek az egyik végére tesszük a műalkotásokat, legyen szó akár egy festményről, vagy akár egy filmről, a másik végére a játékokat, szerintem az könnyen látható benne, hogy minél inkább közelebb megyünk a művészihez, tehát minél inkább láthatni akar valamit a készítő, legyen szó pont akár a Limbóról, hogy legyen az Another World, annál kevesebb lehetősége tere marad mozgásra a játékosnak. Mert hogyha minél többet ad neki, annál inkább feloldódik szerintem ez a művészi tartalom.
Nem értek ebben egyet.
Nem.
Igazából szerintem te mindig azt súlykolod, hogy az interaktivitásban kell keresni a művészetet, de én azt mondanám,
én azt mondom, hogy a játékot kell benne keresni. Esetleg a művészetet is, ha már keresjük valahol, ott kell keresnünk, mert a játéknak az a magva.
Igen, de szerintem erre is vannak kiváló példák. Most felhoznék egy olyan játékot, aminek Katrina címe az elmúlt évekből. És hogyha visszatérünk valahol a művészet definíciójához, akkor ugye a valóság valamilyen szintű leképezése a mondjuk a művészet, ugye a művész látásmódján keresztül. Most, ha itt a Katrint nézzük, ugye ez egy olyan játék, ahol a főhősnek mondjuk úgy, hogy az álmaiban oldunk meg párkapcsolati problémákat, és ugye a játékban lévő pályák azok a aktuális párkapcsolati problémáira reflektálnak valahogyan. Tehát azt tudni kell a játékról, hogy itt a főhős ugye a barátnőjével egy komoly szerelmi válságot él meg. Hirtelen bejön egy újabb barátnő a képbe, és ezáltal...
Illetve épp ugyanakkor eljön a kényszer is, hogy feleségül kellene venni az eredeti barátnőt.
Igen, és ez a házasodási meg megcsalási válság az, ami kiválóan megjelenítődik a pályák alatt. Például anélkül, hogy komolyabban belemennék a játékba, már eljut a történet arra a szintre, hogy nagyon ingoványos talajra kerül a főhős, mondjuk úgy, hogy egy kis lépés és szinte elveszítheti a barátnőjével a mit tudom én hány éves kapcsolatát, akkor arra a játéknak a pályája is nagyon jól reflektál abban, hogy annyira nehéz, meg annyira ingoványos, szinte egy mozdulattal elrontható pályákat ad a játékosnak, amiket előtte egyáltalán nem adott. És ezáltal mondjuk megéljük azt, amit ebben el akartak mondani, tehát itt nem csak egy szemlélő vagyok ebben a eseményben, hanem konkrétan a részese vagyok annak, hogy egy komplex emberi folyamat ez így működik a valóságban. De és akkor hozzátenném azt, hogy ennek a játéknak a végkimenetele is úgy alakítható, ahogy én viselkedek a játékban. Tehát van többfajta befejezés, és a befejezés pontosan azt fogja visszatükrözni, ahogyan amilyen döntéseket én hoztam. Ez a valóságnak én szerintem olyan fajta visszatükrözése, ami által én magam hoztam létre azt, ami történt, de mégis azoknak az embereknek a látásmódján keresztül,
szerintem
akik ezt megalkották.
Nem a te látásmódod lesz akkor ez? Az ő látásmódja, de...
Nem, mert nem adtak nekem több lehetőséget annál, mint amiket dönthetek a játékban. De ettől függetlenül őnekik van egy élményük erről a párkapcsolati témáról. Azt én lejátszhatom úgy, ahogy akarom, és a végén megtudom, hogy szerintük mi lesz ennek a végkimenetele, és ezzel elmondtak nekem egy elég komoly dolgot erről a témáról.
Hát most ezt meg kell emésztenem egy kicsit.
Nem erre számítottál?
Nem.
De a...
Nem.
Szóval az esztétikai oldalt, a grafikát, a grafikus stílust is ugye magának művészetnek tudjuk tekinteni. A maga olcsó és egyszerű módján az is egy eszköz ahhoz, hogy a játékélményt, ugye a komplex játékélményt ugye növelje. Most például mondhatnánk egy Grand Theft Autót, ami a maga módján egy nagyon egyszerű, realista képi világgal rendelkezik, de a cél tökéletesen kiszolgálja, és pont azt próbálja sugallni a játékos felé, amit ő szeretne látni, és őt abba az irányba próbálja terelni ezzel a képi világa, hogy ő milyen élményekre számíthat, és hogy ebbe milyen módon tudja magát beleélni, ez már teljesen a játékostól függ.
Hát ennél a példánál maradva én a Grand Theft Autónál inkább azt látom, hogy csak lemásoltak valamit. Ha én lemásolok egy arcképet puszta kézzel, az még nem művészet. Most felépítettek egy várost, olyat, ami egy ilyen tipikus amerikai város, sőt, Los Angeles, akkor az miért művészet?
Ezért mondtam, hogy olcsó művészet. Ugyanez, mint amikor a piac szélén meg tudod venni az 1500 forintért azokat a nagyon egyszerű, a kis parasztház felkelő nappal, meg ott megy mellette a folyó, meg a kacsák ott vannak benne. Ez is tekinthető művésznek, vagy nem tudom mennyire tekinthető művészetnek. Tekinthető értéknek, mondjuk.
Szerintem ezt gicsnek hívják.
Jó, azt mondom, akkor egy kicsit ugye elmentem akkor a másik, nem gics, azt mondom, maga egyszerű módján pont azt próbálja a művészi oldal kiszolgálni, hogy te arra a játékélményre, amit szeretnének neked közölni, abba jobban bele tudjál rázódni, vagy ez baromság.
Nem, szerintem azért jó az a téma, mert ki fog jönni, hogy ki mit néz a játékban. Én ezért gondolom azt, én a játékot keresem benne, és ezért gondolom azt, hogy inkább az a művészet, ahogy az Arkham City-ben átrepülök egy felüljáró alatt, azután egy sikátoron keresztül, és elérem a célt, anélkül, hogy földet érnék. Én művészi szintre viszem a lehetőségeimet, vagy művészi szintre kigyakorlom azokat a dolgokat, amiket tehetek benne. De ennek a lehetőségnek a megadása lenne a művészet? Vagy...
Nem. A körítés, ami körülötte van, hogy beléled magad képregény rajongként a környezetbe, abba a városba, amit képregényekben viszont láthattál, és amit leírásokból már ismerhetsz, és hogy ott vagy benne. Az nem maga a művészet, amikor azt visszaadják, amit tehát könyvek után, meg képregények után csak elképzelni tudtál?
De ezt én úgy képzelem el, vagy úgy azt tartom erről, hogy azok az elemek, azok a rajzok, meg egyebek, azok a képregényes, vagy a rajzfilmből ismert zenék, meg hangok, azok csak alkotó elemek, téglák. Ahogy a lakásban is mondtam korábban, tele vagyok ilyen téglákkal. Ettől még nem lesz művészi a lakásom.
Jó, és hogyha magában lenne egy játék, amiben lenne egy tök egyszerű figura, és csak át kéne siklanod a híd alatt, egy ilyen 3D-s valami híd, csak lenne egy vonal, ott átmentnél alatna, ennél nem ad többet a játék ezzel a művészi körítéssel, az igényes szinkronnal, a hangulatos zenei világgal, a város légkörével.
De...
Akkor ennyi?
Nem.
De, szerintem a játéknak elengedhetetlen része az, hogy néz ki, hogy milyen zenét komponáltak hozzá. Például, nem tudom mennyire lók ki a sorból, a Zelda sorozat. Az tipikusan az a játék, ahol ugye vannak a híres labirintusok, ahol mindig számos ugye, ugye megoldandó rejtély feladvány vár a játékosra. De ez önmagában nem feltétlenül adná meg azt, hogy annyira lenne közkedvet. Nem ettől annyira közkedvet, és csak egy alkotó eleme. Hozzátartik az a méretes szabad világ, ahol bejárhatod a lovaddal a környéket, hogy felfedezheted a kellemes zenék, ugye Koji Kondo híres zeneszerzőnek a szerzeményei, ezek mind hozzáadják magukét a teljes élményhez, ami a Zelda, az Zelda. Nem lenne egyik nélkül sem az a játék, ami lenne, vagy sorozat, ami lenne.
Ettől az Zelda műalkotás, vagy csak egy baromi jó videójáték?
Na hát ugye ezen az alapvető kérdés.
Igen, nekem az a kérdésem, hogyha ezeket a témákat művészetnek tekintjük, akkor gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, mint egy film esetén. Annak is megvan a zeneszerzője, megvan a forgatókönyvírója, megvan a rendezője, megvannak a színészei. Nyilván ez nem pont ugyanaz, de szinte ugyanaz most már a játékokban is.
Csak a rendezőtől el tudod venni a szerepét. Tehát, hogy attól függ, mennyit enged neked a játék.
És akkor nem ezt a részét kéne megnéznünk? Ezért mondom, hogy ha játékot akarunk művészetként értékelni, akkor ne ugyanazt értékeljük, amit egy filmnél, szerintem.
De komplett egészében lehet mondjuk egy játékot eleve művészetként egyetlen értékelni.
Ezért most nem értékelem.
Mert például, hogyha már van benne játék, már amit te mondtál, hogy van beleszólása a játékosnak, akkor már önmagában a művészet, hogyha azt mondjuk, vagy azt feltételezzük, hogy egy valamennyire statikus. Ha még vannak is olyan művészeti formák, ahol van beleszólása a nézőnek, akkor is a maga módján az egy valamennyire statikus alkotás. A játéknál ez nem működhet, vagy nem működik, vagy nem úgy működik. Talán a művészetnek a fogalmát kéne az kibővíteni, hogy bele lehessen férni egyáltalán bármilyen játéknak.
De nem is hiszem, hogy ki kéne bővíteni, vannak interaktív művészetek. Ez egy létező kategória, van olyan, ahol a befogadónak az aktív részvétele szükséges ahhoz, hogy ez a műalkotás műalkotássá váljon.
Azt szerintem nem műalkotás, mert elvész.
Miért lenne? Ugyebár itt két dologról beszélünk. Az egyik az, hogy a befogadó szerepét hogyan határozzuk meg. Például van az a fajta művészet, ahol csak a befogadónak a fejében jön létre valami, meg van olyan, ahol aktív részese lehet annak a műalkotásnak. Én nem hiszem el, hogy ez a kettő egymás mellett nem élne meg. Miért korlátozzuk le arra a művészetet, hogy csak a befogadó, az csak egy passzív tevékenységet éljen meg, tehát azt, hogy megfigyeli azt az adott dolgot, és a fejében eldönt róla valamit.
Jó, de gyakorlatilag most akkor arról beszélünk, hogy az alkotó viszont egyetlen műalkotás helyett létrehoz több választási lehetőséggel megáldott műalkotást, tehát egy helyet mondjuk tizet, és akkor ebből lehet ugyan választani, de...
Értem, hogy hova akarsz kiukadni, szerintem ez nem így van. Például én pont a híres neves Nintendo 64-es Ocarina of Time esetében emlékszem több olyan jelenetre, amit múltkor beszéltünk, az nem konkrét játékélmény, de emlékszem arra, amikor az erdőtemplomba beértem, és felnéztem a hatalmas falra, és megszólalt annak a helyszínnek a tipikus dallama, és láttam pókok, hogy futkoráznak fönn a falon, és az nekem akkor abban a pillanatban egy ilyen emlékezetes pillanattá vált, egy katarzis, amikor azon a ponton megéltem egy olyan élményt, amit lehet, hogy a készítő nem azt akart, hogy én ott megálljak, és ott fölnézek, és pont akkor szólaljon meg az a dallamnak az aspektusa éppen, de én pont azt éltem meg. Én ezért mondom azt, hogy egy játékban egy kevésbé feszes játékban nem feltétlenül akarják irányítani azt, hogy te hogy éled meg ezeket a jelenteket. Ezt a művészi élményt, ezt mindenki maga találhatja meg, hogyha hajlamos rá.
Most itt az előző esetben szerintem esztétikai élményről beszélünk. Persze, az is művészet, de...
Igen, az a baj, hogy a legemlékezetesebb művészinek tartott pillanatok szerintem ilyenek. Most egy másik példa talán az Aeris halála a Final Fantasy 7-ben. Mondhatjuk, hogy az nagyon megható volt, és jól fel volt építve, és sokkoló is volt egyben, de az független a játéktól szerintem.
De miért baj az, hogy egy játékot a művészet vagy a történet vezérel? Ugye erről is vitatkoztunk eddig, hogy megosztik erről a véleményünk. Baj-e, hogyha egy játékot a történet vagy ez a művészeti oldal vagy a körítés mozgat előre? Miért probléma ez? A probléma egyáltalán?
Én inkább azt kérdezném meg, hogy miért elképzelhetetlen az, hogy az interaktivitás az művészettel párosuljon?
Nem elképzelhetetlen. Tudok erre is példát mondani, bár nem tudom, hogy művészetnek vehetjük-e, a stand-up komikusok, vagy a freestyle rapperek. Azok művésznek tekinthetők-e, vagy sem? Mert ugye részben felkészülnek egy szókincsel, meg rímekkel, de amikor egymásra reagálnak, akkor, és úgymond félig meddig improvizálnak, de mégis közben előadnak egy általában még jónak is tekinthető számot, már nem tudom, dalnak nevezni azért, nem?
Alkotnak
valamit. De bemutat ez valamit róluk? Művészet az?
De
interaktív,
ugye,
interaktív.
De minden alkotó célú tevékenység lehet művészet, ugye ebből indul ki a művészet eleve.
Alapvetően szerintem itt a probléma, hogy szerintem akármilyen játékról legyen szó, vagy Tetrisről lehet szó, Tetris esetében lehet mondjuk szó erre.
Nem az minden művészet? Játék művészet, nem minden játék művészet szerintem.
Nem tett hozzá mondjuk a Galagához, hogy felismerhető vagy, meg volt hozzá az a körítés, hogy nem csak pöttyüket, meg volt a motivációt, hogy neked azokat a figurákat el kell pusztítani, mert azok a földön kívüliek, és jönnek és támadnak.
Hát az még attól még nem művészet. Most egy
ott lehetett volna, hogy paradicsomok potyognak az égből, és neked el kell kapni kosárral, vagy vissza kell neked dobni, mit tudom én, most mondtam egy hülyeséget, vagy mondjuk egy kerti locsolóval kell visszaspriccelni őket a kert másik végébe. Tehát ez lehetett volna ez is. Ez egy művészi döntés, ez egy megalkotott, tudatos alkotási folyamatnak a végeredménye.
Tehát akkor azt mondod, hogy minden videójáték készítő egyben művész is?
Szerintem igen, ez egy része szerintem, mert minden alkotási folyamat, ahogy te is mondtad, akkor a maga módján művészet.
Én azt mondtam, hogy az alkotó célú tevékenység az művészet is lehet egyben.
A videójáték az alkotó célú tevékenység.
De én meg azt mondom, és itt lehet, hogy kicsit el fogok kalandozni, az egyik nagy félreértésnek tartom videójáték készítőkkel kapcsolatban, hogy zseniknek tartják őket. Persze, intelligens, okos emberekről van szó, de nem művésznek tartom őket, meg zseninek, aki csak úgy kihúzza a seggéből a játékot, hanem mesterembernek, vagy mérnökembernek tartom őket, akik terméket hoznak létre. Egy termék az sok esetben, a legtöbb esetben nyilván igényfelmérés után készül, rengeteg szűrőn megy át, átmegy a kiadón, átmegy a korhatár ellenőrzésen, átmegy minden egyéb dolgon, és gyakorlatilag megváltozik az, amit eredetileg a művész szeretett volna megmutatni. Mert nem abból a célból készül. Vannak persze olyan indie játékok, amiket maguk készítenek maguknak, önmagukat fejezik ki, és ezzel mutatnak valamit. Azt már inkább tartom művészetnek, viszont ritkán látok azok közül olyan igazán jót, amire azt is mondanám, hogy ez ér valamit.
Azt mondom, hogy az alkotási folyamat része alapvetően a végeredmény az általában nem tükrözi az alkotó eredeti szándékát?
Hát nézzük meg, mi az alkotó eredeti szándéka egy sikerjátéknál, mondjuk a Call of Duty-nál, vagy bármi másnál.
Jó, de bocsánat, akkor ennyi erővel a filmművészetre is mondhatjuk ugyanezt a példát, hogy ott is tömegtermelésben gyártják a nagy stúdiók a filmeket, mégis mondjuk azt nagy bevételt hozó rendezőkre, hogy ők bizony filmművészek.
Hát nem mindegyikre.
Nem mindegyikre, de azért elég nagy nevű emberekre is nyugodtan rámondhatjuk azt, hogy ők filmművésznek nevezhetők. Annak ellenére, hogy mondjuk baromi nagy költségvetésből és baromi széles közönségnek gyártanak filmeket.
De milyen filmekről beszélünk?
Hát a Transformerről beszélünk, az nem művészfilm, ez nem művészet.
Hogy egy fegyencjáratról.
Arra nem emlékszem.
Egy borzasztó teátrális, nagyon primitív akciófilm, amit relatíve gyerekfejjel szerettem, és most már nem bírom megnézni. Most, hogyha minden, vagy rámondhatjuk minden alkotási folyamatról, hogy ez valamilyen szinten művészet, én filmeknél nem tudnám nagyon sok filmre elmondani, nagyon-nagyon sok filmre nem lehet elmondani. Érted, ezért szerintem nagy az átjárhatóság, hogy mi számít művészi alkotásnak, és mi nem számít annak. Most, ha mind a kettőt alkotni kell, és benne van a kreatív munka háttér van, akkor egy fegyencjárat, meg egy Titanic, meg egy űrodüsszeia az összevethető?
Nem, alapvetően persze itt ezt meg kell húzni a vonalat. Nyilván vannak a művészeknek eszközei, amit használhat bárki, egy szerencsétlen idióta is, meg egy alkotásra képes, vagy önkifejezésre képes művész is. Nem minden film, nem minden játék művészet szerintem.
Na de ilyen alapon akkor visszatérhetünk oda, hogy a játék is, a videójáték is lehet művészet.
Most azt mondom, hogy igen, elképzelhető.
És szerintem ez az elképzelés, amit én észreveszek így a médiában, meg főleg a videójátékokkal nem annyira kapcsolatban lévő emberektől, hogy a videójáték az nem művészet, az onnan indul ki, hogy a videójátéknak a gyökerei ugye oda nyúlnak vissza, hogy már szinte a legelső videójátékokat is alapvetően pénzszerző célokra használták fel, és nem egy öncélú alkotási folyamatnak a vége volt az ugye, hogy megszületett egy videójáték, ebben nem akartak kifejezni a felbukkanásával az emberek semmit, csak azt, hogy bekerült mondjuk egy kis kocsmába, és ott szerezzünk vele minél több pénzt. És emiatt jókora hátrányból is indult mondjuk a videójáték, mint művészet, mert inkább mostanában látjuk azt, hogy kezdik olyan célokra is felhasználni ezt a médiumot az emberek, amire lehetne például az, hogy művészetet állítsanak elő vele.
Viszont szerintem sokszor átesnek a ló túloldalára, ami mondjuk egy olyan játékoknál, idézőjelben játékoknál csúcsosodik ki, mint a mondjuk a Heavy Rain. Na, a Heavy Rain-t nagyon szeretem, mint történet, valószínűleg azért, mert érzelmileg tudok hozzá kötődni, és a művészi oldal, és azt mondom, a képi világ, a zene, az atmoszféra, a történetvezetés az közelebb áll hozzám szerintem, mint a legtöbb film. Viszont mint játék nem tudom igazából azt mondani, hogy nekem az egy olyan játék, amit szeretek, én azt mondom, hogy olyan alkotás, amit mondjuk akár egy DVD lejátszón az Enter gombbal és az irány gombokkal le tudtam volna zongorázni, mert nagyon sokkal több nincs benne. Hiába próbáltak mondjuk az irányító adottságaival szórakozni, hogy beleélhetőbb legyen. Alapvetően, mint játék szerintem nem tud játék lenni. Olyan játék, ami alapvetően kihívás nyújt. Azon kívül, hogy belerak olyan helyzetekbe, ahol neked magadat fel kéne ismerned is, adott idő alatt mondjuk meg kell adnod egy feladatot egy ilyen helyzetben, amiről elsőre nem tudod. Ez a próbált rád hatni, hogy nem tudod, hogy valójában abban a helyzetben mit tennél elsőre, azt nagyon jól csinálja ezzel az irányítási metódussal, meg ezzel a felépítéssel, viszont mint játék nem tud játék lenni. Nincs benne tartalom, nincs benne mélység.
Valami eset akartam én is csetlő botló módon az elején elmondani, hogy ott van például a Flower. Az tényleg egy zeneileg, képeit tekintve, sőt, úgymond olyan katarzis élményt tud néha nyújtani, egy hallódó világot újraélesztesz gyakorlatilag benne, amire azt mondom, hogy művészi, de mint játék, az arra már azt mondom, hogy egyre kevésbé. Nagyon kevés olyan lehetőség van benne, amit opcionálisan megtehetsz, amiben döntést kell hoznod. Nem tartom többnek, mint egy udvar ügyes feltakarítását, ahol előre adott minden, előre adott a végeredmény, gyakorlatilag végig kell menned rajta. Ettől függetlenül persze jó, de inkább nevezem ezt akkor, ha már művészet, akkor valamilyen ténylegesen interaktív művészetnek, de nem játéknak.
Szerintem megint vissza kellene egy kicsit kanyarodni oda, amit az előbb mondtam, hogy mivel jelentős hátránnyal indultak a játékok, mondjuk mint műalkotások, és csak mostanában kezdik a emberek felfedezni ezt a lehetőségét a médiumnak, hogy esetleg üzenjenek, vagy átadjanak egy gondolatvilágot egy videójátékkal, és ami ez az említett példa is, például a Heavy Rain vagy a Flower, ezek jó példák arra, hogy az alkotók azért már megpróbáltak valamit átadni vele annak az embernek, aki ebben játszik, de viszont ott buktak el valamennyire, hogy az interaktivitást azt háttérbe szorították, mert még nem tudták eléggé összehangolni azt, hogy egy videójáték hogyan marad interaktív, úgyhogy egyben műalkotás is lehessen.
Szerintem itt alapvetően az a probléma, hogy igen, hogy az irányvonal nem feltétlenül jó. Én tipikus példának tartom azt, hogy amiről talán múltkor beszéltünk, az Uncharted indított el egy olyan lavinát, meg a Call of Duty sorozat, hogy az embereknek igénye lett a játékosoknak a szélesebb körben arra, hogy filmszerű élményeket kapjanak a játékoktól, amikor leülnek játszani, és nem feltétlenül keresik a játékban azokat a fajta kihívásokat, ami így klasszikus értelemben vett videójátékban szerepelnek. Tipikus példája annak, hogy ott van a Tomb Raider sorozat, ami X részre visszamenőleg tényleg arról szólt, hogy valóban a megadott célokat, feladatokat, feladványokat megoldjad, és a játékos saját erejéből segítség nélkül meg tudja oldani. Ellenben itt az új Tomb Raider, ami az Uncharted nyomvonalán elindulva egy sokkal filmszerűbb, az Uncharted-nél sajnos sokkal-sokkal kommerszebb módon próbál a játékosra filmszerűen hatni, és meg is lett az eredménye, rendkívül nagy az anyagi siker, ugye, amit magáénak tudhat a játék. Ellenben, ha játékként nézed, tulajdonképpen egy hatalmas visszalépés és hatalmas szakadék tátong az eredeti és a jelenlegi koncepció között.
Mellesleg nem tudom, hogy közvetít-e valamit.
Annyit közvetít, mint mondjuk az említett Conner. Egy szórakoztató akciófilm akar lenni, ami nem frusztrálja a idézőjelben vett játékost azzal, hogy ő minden pillanatban meghalhat és veszély fenyegeti. Nem eshetsz le a szakadék szélén, nem billenhetsz le a fatörzsről, amin átmész, minden jelez, minden villog, nem kell igazából megküzdened azért, azon kívül, hogy érzed azt a folyamatos élményt, ahogy haladsz és lősz és legyőzöl mindenkit. Persze meg lehet benne halni, de alapvetően a játék úgy van felépítve, hogy te folyamatosan menjél és haladjál, és előre menjél, hogy filmszerűnek érezd, hogy egy ilyen katarzis legyen, hogy végigmentél egy történeten, végigvezet az egész játék, és hogy nem tudnak megállítani, nem frusztrál a játék.
De ez pont ugyanarról beszélünk megint, hogy veszít a játék miben létéből, azáltal, hogy próbálnak valamilyen egyéb művészeti ágat ráerőltetni.
De szerintem a Tomb Raiderre nem is kellene azt mondanunk, hogy az művészet. Ugyanúgy, ahogy a Connerre sem mondjuk azt.
Ez nem művészet, nem azt mondom, csak azt mondom, hogy próbáltak a művészibb, vagy az a alkotási folyamatosan jobban beleszólni abba, hogy mit kell látni a játékosnak.
Talán oda kéne, igen, visszatérnünk, hogy milyen példákat tudunk, hogy mit látunk azzal kapcsolatban, hogy a Catherine-en kívül mi az, amiben tényleg az alkotó át tud-e adni valamit.
Nekem van egy nagyon jó példám erre, ami elég vitatott dolog, de ugye a híres neves Killer 7 című játék, ahol ugye abszolút nem mondhatjuk azt, hogy az egy tömegigényeknek készített játék, mert szinte minden ponton felrúgja azt, hogy egy átlagos játékosnak azt tetszeni tudjon. Ezzel szemben egy olyan alkotó áll a játék mögött, akinek a személyisége szinte a legutolsó menüjén a játéknak is teljesen átüt. És ha mondjuk alapul veszük ezt a játékot, ott megvalósul az, hogy egy nagyon erős esztétikai élményben részesül az, aki játszik, de ezzel szemben szerintem jóval többet is közvetít ez a játék, hogyha aki játszott vele, az tudja, hogy ez magában igazából a videójátékoknak mondjuk úgy a paródiája lehetne, tehát az, ahová tartottak akkoriban a videójátékok, és ahová manapság ki is fejlődtek, hogy megyünk egy teljesen abszolút kötött pályán, és ott jönnek ránk ellenségek, és nagyon limitáltak a lehetőségeink, és ezt egy rendkívül bizarr világban egyelő a játék, szinte teljesen összefüggéstelenül. ez ad egy olyan mondani valót, amitől az több lesz, mint önmaga. Tehát, hogyha én ezt átélem, és felfogom, hogy miről van szó, akkor ezt tekinthetjük úgy, hogy a valóságnak egy valamilyen formájú visszatükröződése. Én a Killer Szement végig úgy éltem meg, hogy ez a videójátékoknak úgymond a paródiája.
Sajnos két végigjátszás alatt sem tudtam megélni azt, amit esetleg mutatni akar belőle az alkotó, mert keszekusza volt. Elolvasva a tartalmát sem tudtam felfogni, sajnos ez az én úgy látszik képességeimet is valahol értékeli, de ha mondhatnék belőle egy olyan momentumot, amit úgymond már művészinek éltem meg, az egyes bossharcok előtti
Átkötő folyosóra gondolok,
igen, azzal a gyakorlatilag diszkó zenével, igen, ami először csak tompán, halkan szól, kívül vagy, bent megy a buli, közelítesz hozzá, egyre közelebb érsz, majd, nem is emlékszem pontosan, de mint a pénztárnál venni a belépőjegyet, vagy valami hasonló kapu van, és onnan bejutva belezuhansz a boss fightba, ami így számomra ténylegesen egy jó hatáskeltő eszköz volt. Azt mondom rá, hogy igen, ez hatott rám, kifejező volt.
Még durvább dolgot mondanék ennél, ugye a játéknak az alaptörténete valahol az, hogy egy embert irányítunk, akinek többfajta személyisége van, és nálam ez nagyon jól reflektál arra, hogy a videójátékos is egy olyan ember, aki mindig különböző szerepekbe bújik, de valahogy amikor felállunk a kanapéról, egyáltalán nem vagyunk tisztában avval, hogy mit csináltunk, és ugye a játéknak a vége ez pontosan erről szól, hogy van egy ember, aki elkövet dolgokat, és a játék végén szembesül azzal, hogy ő tulajdonképpen mit is tett. És szerintem ezt így átgondolni játékosként, és felállni a kanapéról, hogy kiknek, micsoda embereknek a bőrébe bújunk, és micsoda dolgokat követünk el, ez szerintem tök jól visszahat, és ilyenkor érzem azt, hogy az interaktivitás az, ami mondott nekem valamit, ami üzent valamit.
Ez nagyon jó, de hát erre soha nem gondoltam. Odáig eljutottam én is természetesen, mert értető, hogy egy ember szerepel a játékban, akinek több személyisége van, aztán persze ezt is megkavarták, de hát, hogy Garcian Smithről van szó, de hogyha az előbb általad említett szempontból nézzük, igen, ez a megközelítés tetszik, el tudom képzelni, hogy nagyon mélyen valami ilyesmit akart kifejezni a Suda Goichi ezzel a játékkal, erre eddig nem gondoltam. Ez egy komoly megközelítés. Ha ez valós, hogy tényleg ezt akarta kifejezni a készítő, akkor le a kalappal. Akkor meghajolok, és ez tényleg művészet.
Nekem, ahogy szokták mondani, nem jött el. Alapvetően akkor az volt a problémám, lehet, hogy pont olyan korszakom volt, nem tudom. Egészen nem tudott megfogni, pont azért, mert én játékként néztem akkor elsősorban, és nem tudott elkapni. Tudom, hogy körülöttem meg nagyon-nagyon sokan rákattantak, nagyon-nagyon megszerették, szóval hogy hamar kult játék lett belőle. Nekem ott valahol azon megakasztott az első próbálkozás, és onnantól én igazából nem is próbálkoztam vele többet.
Van egy ilyen mondás, ugye, hogy a műalkotásokról látszik a legkevésbé elsőre, hogy azok, szerintem ez erre is érvényes valahol. De tényleg érdemes megvizsgálni azt a játékot, például a tévéknek a szerepét is, ugye, hogy mindig ott menthetünk állást, ha jól emlékszem. Az említett sínenfutást is. Ez valóban teljes kiforgatása volt annak, hogy milyen videójátékosnak lenni. Szerintem a zsenialitása pont ebből adódik, hogy aki nem néz mögé, az igazából rá sem jön.
Esetleg egy másik példa arra, hogy valamit megpróbálnak átadni játékban.
Mondjuk a híres neves Fumito Uedától a Shadow of the Colossus. Szerintem az egy tipikusan jó példa erre, hogy ott az interakció olyan mérvűen összefűződik a mondani valóval, hogy teljesen elválaszthatatlan tőle. Persze, egy kicsit ott azért rá van erőltetve a mondani való a játékosra, mert nem igazán hozhatok döntést abban, hogy mi történik. Ugye alapvetően arra vagyok determinálva, hogy megöljem az összes fő ellenséget a játékban, és úgy érjem el a játék végét. Tehát ami megtörténik a főszereplőmmel a játék végén, az mindenképpen meg fog történni. Viszont ebben a tevékenységemmel érem azt, hogy eljutok ahhoz a mondani valóhoz, ami nem esne le nekem játékosként úgy, hogy ezeken a kihívásokon nem mentem végig, és nem láttam, hogy mi történik, amikor meghal egy fő ellenség.
Igen, mondjuk el, hogy ugye itt egy barátnő, vagy menyasszony, nem is tudom melyik a kettő közül, életbe való visszahozásához kell megölni ilyen ősi lényeket, ami alapvetően szembe megy a főhős beállítottságával, és remélhetően a játékos beállítottságával is, ezzel létrehoz egy nyomást a játékoson, hogy nem akarja ugyan megölni ezeket a lényeket, mert ezek ilyen magasztos természeti lények, akik vélhetően semmilyen rosszat nem tettek életükbe, olyanok, mint az állatok, ilyen jámborállatok, de a cél, hogy megmented a szerettedet, az felülírhatja ezt, és a végén, igen, úgy érzem, hogy emiatt kelt akkor a hatást a befejezés, ami miatt ezt művészinek érzem, valóban.
A Kolosszus esetében, amikor legyőzte ezeket az óriás lényeket, akkor ugye mindig bejött ez a gyönyörű, szép zene, ami próbált éreztetni veled, hogy itt valami, tényleg valami csodálatos ősi élőlény bukott el általad, és hogy igazából egy nagyon, nagyon durva dolgot követtél, amit nem kellett volna, és amit a végső cél majd fog szentesíteni igazából. Na de ez a zene, ez abszolút hozzájárul ahhoz, hogy az alkotók próbáltak téged ezzel a zenével is érzékeltetni, még inkább kihangsúlyozni, kiélisteni ezt a mondani valót, hogy te mit tettél, egy visszavonhatatlan, óriási rossz cselekedetet tettél.
Igen, nekem erősítette ezt az a jelenet, amikor az egyes óriások legyőzése után elindul feléd, ha jól emlékszem, egy ilyen fekete füstszerű sáv, ami el akar kapni, és önkéntelenül is menekülsz előle, mert gyakorlatilag a lelki ismereted elől futsz, amikor a gyilkosság után próbálod elkerülni azt, és ez nem egy tipikus játékokban általában megjelenő eszköz.
De akkor mondhatjuk azt, hogy itt az interaktivitás segítségével megtapasztaltál valami olyan dolgot, amire amúgy lehet, hogy nem jöttél volna rá.
Igen, mondhatjuk. Itt most kénytelen vagyok féltérdre ereszkedni, és azt mondani, hogy ez ott van, sikerült neki.
Szerintem pont azért van az, hogy annyira ritkán beszélünk játékok esetében művészetről, mert pontosan, hogy a egyéb alkotó elemeket vesszük célba, és nem magát azt, hogy hogyan játszunk egy játékkal, mit csinálunk egy játékban, és hogy az elmond-e nekünk egyáltalán valamit.
Nem, alapvetően az a baj, hogy nem jellemzőek ezek a játékok.
Nem jellemzőek.
Tehát nem gyakoriak?
Nem gyakoriak, tehát nem jellemzi a játékot általában ez, hogy
igen,
hogy művészeti értéket képviselnek.
Nem. Sőt, túl triviális művészeti alkotó elemek vannak bennük.
Olcsó, egyszerű, vásári.
Hát nem az, hogy olcsó, egyszerű, vásári, hanem a látvány és a zene az túlságosan az ember arcában van lökve. Nem azt mondom, hogy nem kell bele, persze kell bele, de nem is az ember arcában van lökve, hanem ezt látjuk először, és hogyha ezt jónak értékeli valaki, akkor azt művészetnek tartja, de nem nézi meg a játéknak az úgymond miben létét. Amikor egy játékos találkozik manapság egy játékkal, főleg ebben a világban, amikor már ennyire erről adott a technika, rögtön művész ilyen megkomponált zenékkel, meg helyszínekkel találkozik, és ezt tartja művészetnek, ettől tartja művészinek a játékot, de nem hasonlítja össze ezt azzal, hogy maga a játék művészie, hanem csak mint a külsőségei művészieke, ezt figyeli meg. Pedig érdemes lenne, sőt, talán akkor van értelme művészetként beszélni egy játékról, hogyha ez az interaktív vagy játék része tud valamit adni a művészből.
Mondjuk ez talán azért van, mert nagyon kevés az ilyen játék, ahol eleve mögé lehet nézni bárminek is, és hogyha találkozunk is vele, akkor se biztos, hogy felfogjuk, hogy itt most erről van szó. Ugye a Killer 7 az egy tökéletes példa volt erre. De mondhatnám még például az olyan játékokat is, mint a Silent Hill 2, ahol egy nagyon az emberi lélekbe mélyrehatoló történetnek a felgöngyölítése a játékosnak a feladata, és nem biztos, hogy egyáltalán a játék végére összerakosgatjuk ezeket az elemeket úgy, hogy lehessen, hogy a játékban lévő interakciók miért olyanok voltak, amilyenek. A Silent Hill 2 erre szerintem teljesen jó példa, hogy ott a főszereplőnek a lelki vívódásait is valamilyen formában képviselik az egyes helyszínek, vagy a játékban lévő rejtvények, feladványok, és a egy icipicot a végkifejlet is függ attól, hogy miket csináltunk a játékban.
Igen, azt hiszem, hogy ezeket a játékokat így utólag érdemes is lenne még egyszer végigjátszani, vagy kipróbálni már más szemszögből figyelve őket, mert egyes elemeket a Silent Hill-nél persze felfoghattunk annak idején, mondjuk a Silent Hill első része már elég rég volt, nem hiszem, hogy akkor túlságosan kerestem benne a művészi értékeket. Ezt megígérem magamnak, hogy emiatt újra fogom játszani a játékokat.
Beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy mostanában milyen játékokra mondják rá azt, hogy az művészet, annak ellenére, hogy szerintünk nincs benne semmi olyan, ami azzá teszi. Mondjuk mondanám egy példának a Journey-t.
A Journey az ránézésre, ez egy művészi kép, egy mozgókép, csodálatos, színekkel, homokkal, meg sivatagi hangulattal, de hogy művészivé teszi-e az, hogy online interakcióban lépek más játékosokkal, és így egymásnak tudunk örömöt okozni, én azt mondom, hogy nem, hanem ez egy csatorna, annak kiváló.
Pedig ezzel szemben menve arról is lehetett sztorikat olvasni az interneten, hogy voltak, akik egészen katartikus élménynek élték azt meg, amikor a játékban felugrottak, és volt, aki konkrétan el is sírta magát tőle.
Gondolom azt tetszett az embereknek benne, hogy kizárták a hagyományos kommunikációs formát a játékból, nem tudtak egymásra szólni az emberek, és ugye, ha jól emlékszem, akkor ez teljesen véletlenszerűen kerültek egymás mellé a játékosok, ugye?
Igen, első játéknál, hogyha nem olvastál utána, hogy miről van szó, akkor nem tudtad, hogy azok a játékban megjelenő karakterek azok gépiek, vagy egyéb játékosok. Persze rá lehetett erre jönni, és amit mondasz, hogy kizárták a hétköznapi kommunikációt, nem volt ugye voice chat, nem volt szövegbeírás, letisztult ez a kommunikáció, és úgy gondolom, hogy ezt tette udvariassá ezt a kommunikációt, és kedvessé. Nem tudtál benne csúnyákat mondani, jelezni tudtál csak, és ha már jelzel, akkor lehetett volna negatív az élmény, hogyha ezzel csapdába tudsz csalni valakit a játékban, de csak segíteni lehetett szerintem.
Akkor lehet, hogy ebben mégiscsak üzenni akartak valamit az alkotók, vagy mondjuk inkább az, hogy nem volt pénzük implementálni azokat a feature-öket, amik egy normális játékban amúgy benne vannak.
Igen, ma már több egyére fogom azt mondani, hogy igen, hogyha az volt a céljuk, hogy bemutassanak ezzel egy olyan dolgot, hogy minket a játék összeköt, akár, és nem elválaszt egymástól, mint általában más játékokban, ahol beülti az egyik srác a másiknak, hogy az enyém a helikopter, és saját csapattársát emiatt hátba lövi. Kiválóan működő dolog volt, és effektív. Biztos, hogy lett volna rá pénzük.
A szűk eszköztárnak köszönhetően olyan volt, mint hogyha teljesen más kultúrából érkezett emberekkel próbálnák kommunikálni, csak egyszerű eszközökkel, ugye mutogatással, testbeszéddel, ennél is ugye korlátozottabban, és hogy ebből ez nagyon egyszerű eszköztárból mennyire rá tudták venni egymást az emberek, a játékosok az együttműködéssel. Talán ez volt, ami varázslatos lehetett a Journey multiplayerében.
Igen, valójában ez a fajta kommunikáció az átível nyelvi falakon.
Igen.
És persze, nem vagyok biztos benne, hogy az egyszerű játékosnak, akinek az ugrástól katarzis élménye lett, ezt így egyből felfogja, de ha nem is fogja fel tudatosan, akkor is érzi.
Akkor mondhatjuk azt, hogy a Journey-t pont ez a egyszerűsége segítette hozzá ahhoz, hogy a interaktivitása által sugaljon valamit.
Igen, attól függetlenül, hogy eredetileg mindig azt mondom, hogy a Journey-ben kevés az interakció, tehát hagyományos játéknak nehezen tekinthető, mégis az interaktivitása az képes volt ilyen célok elérésére.
Jó, és most bele mennék egy másik játékba, ami ebbe a generációban nagyon éles kritikákat, meg vitákat váltott ki. Mondjuk ez a Prince of Persia, a 2008-as Prince of Persia reboot, ugyebár, ahol szintén a újságírók olyan esztétikai és művész élményről számoltak be, ami mellett nem igazán lehet elmenni. Ennek ellenére érdemes lenne azt megnézni, hogy ez a játék nevezhető-e egyáltalán műalkotásnak, hogy tartalmaz-e olyan elemeket, amitől az a játék művészetté vált.
Ez a játék leginkább arra volt jó, hogy a Journey-vel ellentétben engem elválaszol másoktól, miközben a játék inkább össze kellene kötni minket, amit nagyon sajnálok, benne voltam ezekben a vitákban, amiben az egyik oldal azt mondta, hogy ez egy gyönyörű mese, ez egy csodálatos világ és csodálatos játék. Én meg azt mondtam rá, hogy játékként ez egy nulla. Annak ellenére, hogy szép színei vannak, hogy a kérdésedre visszatérjünk. Nem mondanám annak, mert ha ilyen van benne, akkor talán arra lehetne gondolni, arra az egymás segítésére a herceg, illetve az Elika nevű varázslólány vagy hercegnő között, de mennyire messze van ez attól, ami az Ikóban található, ahol ténylegesen segítenétek kellett egymást. Talán ez már közismert, hogy a Prince of Persia-ban gyakorlatilag a Double Jump-nak egy grafikus kivetülése az a lány.
Semmi olyan eleme a játéknak, ami miatt konkrétan kötődni az Elikához, azon ki, hogy baromi jól néz ki. Szerintem.
A Prince of Persia-val szerintem az a baj, hogy nagyon életidegen az a játékrendszer, ami benne van. Tehát el sem tudom képzelni, hogy ebben hogyan tükröznénk vissza bármilyen fajta valóságot.
Igen, nekem, amikor kérdezek, nekem mindig az ugrik be a játék, hogy ez az a játék, amikor elindulok, bemegyek egy labirintusba, nem tudok meghalni sem, tulajdonképpen egy QTL bajnokságot kapok, mert ha tudom, a karika akkor van a falon, akkor kör vagy B gombot kell nyomni, ugye? Stb. Van 3-4 gomb, utána jön egy ellenfél, ami egy darab ellenfél, tulajdonképpen megint csak egy 3 gombos QTL, nem is tudom, minek nevezzem, egy ilyen adok-kapok, valami borzalom, és akkor utána minden kivirágzik az adott ponton, utána gyűjtögeted a gömböket, ha akarod, és visszamész, és akkor a templom előtt jön a harc, a faterral, és akkor minden előről, csak egy kicsit máshogy kinéző, ilyen falonmászós, labirintusos részre jutsz, és ugyanúgy visszamész a fatert lenyomni. Megmondom őszintén, azt mondják, hogy a végén van valami katarz, és én sosem jutottam el odáig, mert annyira pocsék a játék, pocsék, én nem tudok rá mást mondani, hogy egész egyszerűen a harmadik ilyen helyszín azt mondom, hogy köszönöm, mert ebből nem kérek.
Én azt mondom, hogy másoknak pont ez az esztétikai szépség az, ami elnyomta azt a fajta művészetet, amit meg lehetne találni egy játékban, de ebben nem. Tehát itt eltakarta a semmit az a ritka színvilág és úgymond tényleg csodálatos grafika.
A korábban említett Ico meg a Prince of Persia egybevetése azért is tök jó, mert pont a két játék olyan szinten különbözik egymással, amitől megérthető, hogy miért nem működik a Prince of Persia mondjuk művészeti élményként. Ami szerintem ott határozható meg, hogy az Ico-ban a Jordával, a lányjal való kapcsolata a főhősnek az nagyon életszerű. Nekünk kell vigyázni erre a lányra, és nekünk kell őt kimenekítenünk a bajból, míg ezzel szemben a Prince of Persia-ban az Erikával való kapcsolatunk egy ilyen nagyon valóságtól elrugaszkodó dologban merül ki, hogy ő megment minket a kritikus helyzetekben, és eleve nincs egy olyan lecsapódása a játéknak a játékosra nézve, hogy ez bármilyen életszerű dolgot átad ebben.
Azt hiszem ugyanígy vallott a kudarcot a Fable-ben a kutyával is, amikor a kutya egy egyszerű szimatoló eszköz, megtalálja a kincset, ahol ásni kell, de a rengeteg felvezetésben, trélerekben, meg interjúkban épp arról lett volna szó, hogy mennyire komoly kapcsolatot akarnak kiépíteni a játékos és a kutya között, de valójában nem sikerült. A kutya az egy halhatatlan valami volt, és nem sikerült.
Efféle interakciók akkor működnek igazán, hogyha valóságot valósítanak meg, bizonyos keretek közé szorítva, de azt érzi a játékos, hogy itt valamit kap a való világából, ami át van ültetve annak a játéknak a világába. Mondjuk a halhatatlanság az eleve kizárja ezt. Van még egy téma, amit így érdemes lenne megemlíteni, és az, amit az elején pedzegettünk, hogy mi van akkor, amikor a játékos válik művésszé. Mondjuk vannak olyan esetek, amikor annyira fejletten és szépen és nagyszerűen tud játszani valaki, hogy az önmagában csodálatra méltó esemény. Látunk ilyeneket YouTube-on tonna számra.
Igen. Gyakorlatilag az egy katarzis élmény volt, ahogy a Daigo harcolt a másik Street Fighter bajnokkal. És egy olyan tettet ütvékez, ami nagyon nehéz. A Street Fighter 3-ban kiperrizte a Super Move-nak az összes elemét, és együtt üvöltött, szinte sírt a közönség.
És visszaszuperezett, vagy nem tudom, mi
vissza
volt.
És igen. Megnyerte.
Igen.
Művészete ez.
Hát ez nem csak szakmunka, szaktudás.
Egy hegedű művész az művész, aki csak eljátsza valamelyik zeneszerzőnek a művét.
Ja, mert ő hibátlan lehet, ugye,
vagy szakmunkás.
Szerintem itt azért nem is a hibátlanságról kellene beszélni. Egy előadó művész is hibázhat, amikor előad, itt inkább annak a egyéniségnek a kifejeződése és az a szépség, amit ebben közvetít, az már önmagában átadhat egy művész élményt.
Hát eleve, hogy neki reagálnia kell arra az adott szituációra, ami a robotszerű tudás, azt nyilvánvalóan nem lenne ehhez elegendő neki, ahhoz kell a helyzetre abban a pillanatban reagálnia. Most az a kérdés, hogy ez művészete. Én nem vagyok benne biztos. Profinak merném nevezni az ilyen játékosokat, művésznek nem. Ő nem alkot, ő csak a játék adott keretein belül hozza ki a maximumot, amit az átlag játékos számára esetleg rácsodálkozhat, hogy úristen, lehet ilyet is.
Lehet, hogy másik példát kellene mondani, más játékból, ami nem igényel ennyire általad említett módon robotszerű végrehajtását egy mozdulatsornak.
Az művészet, hogyha ugye netre felrakják ezeket a speedrun videókat, amikor gyakorlatilag órák alatt hiba nélkül minden egyes mértert levágva, amit lehet, ugye mindent maximálisan leggyorsabban megoldják ezeket a helyzeteket, az művészet.
Hát valahol olyan, mint hogyha mi is előadó művészek lennénk, és közülünk a legjobbak lennének. Annyira jók, hogy nézni is jó őket. Vagy az is hatást ér el nálunk, hogy látjuk őket, hogy mit csinálnak.
Igen, egy kicsit érdemes azt is megnézni, hogy van ennek a dolognak valamiféle szépsége, amiért érdemes ezt megnézünk.
Nem tudom, külső laikusként nézhetnénk úgy is, vagy ha laikus nézhetné úgy is, hogy igazából ezek a játékok gombok által bevitt parancsoroknak az összesség, és ezek vannak a tökéletességükbe gyakorolva. És az kérdés, hogy művészet, akkor ezek szerint, hogyha beprogramoznánk egy kompjútert, vagy egy robotkész párt, aki le tudja fogni az irányítót, és ezeket tudná, tehát le van programozva az a 3-4 órányi játék, nem ugyanazt el tudná végezni?
Ez egy jó kérdés. Hát ahogy egy ember eljátszhat egy zeneművet, ugyanúgy egy gép is meg tudja ezt tenni, mégis az embernél ott van benne a személyisége, a gépnél pedig nincs.
Már ha ott van, ugye, azt kellene megvizsgálni, hogy ez, amit létrehozott ebben, mennyire van benne valakinek az egyénisége.
Igen, és végül is benne is lehet, mert lehet egy egyéni küzdő stílus, egy verekedős játékban valakinek. Hát nem művészete az, hogyha valaki egyéni módon egy pisztollyal viszi végig a Resident Evil-t, vagy valami olyan módon, ami korábban nem létezett. Az nem alkotás, és nem kifejezése annak, hogy az ember győzhet ilyen megkötésekkel is.
Ez olyan dolog, mint amikor régen mi kerestük mindig, hogy hol lehet átverni a játékokat. És az is valahogy az egyéniségünk bele betítés vagy kivetítés a játékon belül, mint ahogy én például a videójátékok esetében ismeri, hogy tudja, hogy játszom. Én mindig én abszolút ilyen sunyi módon játszom. Nem úgy, hogy alattom mostan a többi karakterrel, hanem lehető legtávolabbról, legtrükkösebben, legláthatatlanabbból próbálok viselkedni. Ez is az egyén kivetítése. Az én alkotásom?
Én azt mondom, hogy valahol igen, mert nem abban a játékban, ahol adott egy lopakodós tolvaj vagy bérgyilkos kaszt, ahol ez egy lehetőség, hanem ahol az eleve elrendeltetett ellenében gyakorlatilag megtöröd a játékot, amikor nem csak eljátszod rajta azt a számot, amit megírtak rá, hanem új dallamokat vagy új húrokat pendítesz meg rajta. Ez tudhatni, ha nem is azt mondom, hogy valamilyen eleve kitalált dolgot szeretnél ezzel átadni annak, aki nézi, de mégis katarzis élmény lehet, úgy gondolom. Látni ezt.
Vannak azért ennél jóval egyértelmű példák is, hogy mondjuk a játékos válhat művészé, például a Minecraft vagy a Little Big Planet. Ezekben például annyira széles az eszköztár, hogy szinte már önálló műalkotássá válhat az, amit a játékos létrehoz benne. Persze ez sok mindentől függ, de elég felmenni a YouTube-ra és elkeresni ezekre a játékokra, fogunk olyan dolgokat találni, amik megdöbbentőek minden szempontból.
Hát gyakorlatilag elmondható ez bármilyen más pályaszerkesztő részről valamilyen szinten, de ezt mint játék egyenlő művészetként kezelhetjük, vagy nem?
Szerintem az igen, mert maradandót tudod alkotni, amit esetleg másnak meg tudsz mutatni. Az, hogy tegyük föl, te vagy én, vagy bárki talál egy játékban egy bugot, és azt megpróbálja kihasználni és a játék ellen fordítani, az maximum szerintem kreativitás talán, de maradandót nem fogsz vele alkotni. Nem tudod másnak megmutatni, nem tudod valószínűleg megismételni, vagy jó eséllyel nem tudod megismételni. Az maximum találékonyság vagy kreativitás. Én nem nevezném alkotásnak.
Én sem nevezem azt művészetnek, hogyha egyszer egy bugot sikerül kihasználni, és senki sem látja, de ettől függetlenül tudunk olyan performance nyújtani egy játékban, ami művészi hatást, vagy műalkotáshoz hasonló hatást okoz másoknál.
Szerintem ilyenkor a játék csak egy eszköz.
Ilyenkor egy vászon, vagy egy gyakorlatilag csak egy médium. Az elhangzottak alapján úgy gondolhatjuk most már, hogy lehet művészet a videójáték, de nagyon kevés példát látunk erre, vagy ha látunk is példát erre, nem ismerjük fel, mert nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy művészetet keressünk bennük.
Az én véleményem erről az, hogy egy játék elsősorban az interakcióin keresztül kell, hogy közvetítsen valamit, és hogyha ez sikerül neki, akkor van egyáltalán létjogosultsága egy játéknak arra, hogy műalkotásnak tekintsük. Egyébként pedig maximum egy jó esztétikai élménnyel gazdagodhatunk, semmi több.
Mennyire szükséges az, hogy művészet legyen a videójáték. Kell nekünk ez? Nem lenne elég az, hogyha csak szórakoztató játékokat kapnánk?
ahhoz szükséges, hogy egy kicsit felnőttebbé váljon az egész médium. Magával hozná egy kicsit egyrészt egy öntisztító folyamatot, talán mondjuk lehet, hogy romantikus elképzelés, de kevesebb erőszakos játék ömlene a piacra, mint amennyi most van. Másrészt pedig a közfelfogás egy kicsit megváltozhatna róla. Értem ez alatt azt, hogy sokak szemében a videójáték még mindig csak annyi, hogy nem több annál, mint amivel régen a kisgyerekek tévéfociként játszottak. És aki egy icipicit és mélyebben foglalkozik a témával, az már láthatja, hogy már most több van benne. Ha egy kicsit művészébb játékok megjelennének a piacon, és jóval több, akkor kinyithatná ezt a témát egy komolyabb út felé. Amire talán most még nem lépett rá, vagy csak egy-két bizonytalan lépést tett a irányába.
Nem látok rá esélyt, hogy a közeljövőben ez megvalósul, tekintve azt, hogy milyen trendek uralkodnak. Az eladhatóság vezérli legtöbbször a játékfejlesztést, nem pedig az önkifejezés. De reméljük, hogy egyre közelebb és közelebb kerülünk ehhez a célhoz. Ma annyi fér bele az időnkbe. Sziasztok!
Sziasztok!
Szavaztok!